Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin és Umberto Eco a Prágai Temető című regényéről, illetve azon túl a regényben található receptekről és ételekről beszélgetünk Katona Csaba történésszel, és arra kértelek, hogy picit ágyazd meg az egésznek azzal, hogy mondd el, hogy milyen volt ez a 19. század végi Európa, ahol is ez a Simone Simonini tudott működni és ármánykodni. Ide itt említettünk például olyanokat, mint a Dreyfus ügy, vagy olyan pamfletteket, ami egy ilyen borzasztó antiszemita pamflet volt a Sion bölcseinek jegyzőkönyvét.
Hát ha megpróbáljuk átteret fölvázolni, akkor talán néhány fővonulatra hívnám fel a figyelmet. A 19. század egészét szoktuk úgy jellemezni, mint a forradalmak évszázada, mint az ipari forradalom évszázada, mint a liberalizmus évszázada, mint a nemzeti gondolat évszázada. Ez mind megállja a helyét természetesen egymástól függetlenül. Ez a nemzeti gondolat, a nemzeti érzés az, ami korábban képes volt a közös kultúra, a közös nyelv révén hidat verni a különféle társadalmi rétegek és különféle felekezetek követői között, amelyek egyébként szakadékszerűen választották el egymástól az embereket. Nagyon pozitív dolognak indult, de nagyjából a 19. század második felére, a végére feltétlenül eljutunk oda, amit úgy hívunk, hogy nemzeti türelmetlenség, vagy ha úgy tetszik, sovinizmus. Ez magában hordozza azt, hogy nem pusztán kohéziós erőként működik a közös nemzeti érzés, hanem ez kirekesztőleg is megjelenik, és egész egyszerűen egy aláfölé rendeltségi viszonylatban mutatkozik meg. Egy másik fontos dolog pedig, hogy a 19. század azért a polgárosodásnak is az évszázada. A Magyarországon is 1867-től létrejön a rendi társadalom, majd felváltó polgári társadalom. És ebben a talán angol szakszóval self-made mennek nevezhető polgárok kulcs szerepet kaptak. A 19. században a tanulás, a tudás, a szaktudás révén lehet felemelkedni alacsonyabb társadalmi rétegekből is, lebomlanak a korábbi feudális gátak. És hát itt elég komoly szerepet játszik mind az értelmiségi, mind pedig az üzleti körökben a zsidóság szerte Európában, ami viszont a lesüllyedőben levő hagyományos elit részéről antiszemita indulatokat vált ki. És ezt a pillanatot ragadja meg remekül Umberto Eco, hogy hogyan válik egy kezelhetetlen partalan indulat, látszólag racionális politikai erő, politikai gondolattá, aminek a lényege, hogy vagyunk mi a jók, akiket a rosszak eltávolítanak a hatalom, a döntés, az uralom közeléből, cserébe ők veszik át a mi helyünket, és nekünk föl kell ellenük lépni, és mindez egy hatalmas hálózatba szervezett világösszeesküvés keretében valósul meg. Tehát tulajdonképpen egy új típusú antiszemitizmus jön létre, nem a középkori vallási alapú, hanem egy teljesen más társadalmi problémák generált antiszemitizmus, és erről szól ez a regény elsődlegesen, de igazából annyi rétege van, hogy nem csak erről szól.
Igen, ezt nagyon jó, hogy elmondtad, és lehet, hogy pont azért érdekes, hogy most beszélünk róla, mert egy olyan világban élünk sajnos, hogy gondoltad volna, hogy 2025-ben pontosan, amit most elmondtál, ugyanazzal kell szembenézni, és itt most lehet, hogy nem csak az antiszemitizmust rakhatjuk oda, hanem oda rakhatunk még anti, és lehet folytatni a sort. Van egy jó pár célpont és hibáztatni való áldozat most is, de az egész módszer az gyakorlatilag ugyanaz.
Hát a tapasztalat sajnos az, hogy a történelemben újra és újra előfordul, hogy a kollektív bűnösség elvét alkalmazzák, illetve hogy újra és újra előkerülnek ilyen világuralomra törő összeesküvő társaságokkal vagy személyekkel kapcsolatos elképzelések. A kérdés csupán az, hogy ki a soros.
Ez nem áthallásoktól mentes volt. Na most
sajnos... Arról nem tehetek.
Igen, igen. Ezekkel a dolgokkal nem fogunk foglalkozni tovább ebben a műsorban, hiszen alapvetően ételekről próbálunk beszélni. Az viszont megint csak egy Umberto Eco-i jellemző, hogy nagyon szeretett ő is enni, szerette a különböző fogásokat, ételeket, és nagyon nagy előszeretettel mutatott be olyan ételeket, amiket ő gyerekkorában valami rokonság miatt, vagy egész egyszerűen, ahol volt, tartózkodott, ott sokszor tapasztalt meg, vagy ahol ahonnan ő származik. És az egyik legfontosabb ebben a könyvben a Bagna Cauda, amit különböző féleképpen mondanak is ki, attól függ, hogy a nyelvjárás ezt hogy adja, de rá lehet keresni a Wikipédiában. Ez egy hagyományos északnyugat olaszországi, alapvetően Piemontból származó ilyen mártogatós, de egy meleg sós mártás, amit arra készítenek, hogy utána különböző zöldségeket abba mártva fogyasszanak. És nagyon érdekes, ez egy ilyen kimondottan az umamit és a fűszereket előtérbe helyező étel, tehát az a nagyon fontos benne, hogy kimondottan ízes legyen, tehát nagyon ízesen kell elkészíteni, és akkor egy ilyen cserépfazékban olyan, mint egy ilyen fondű stílusú fazék, ami melegen tudja tartani, sokszor még kis égő is van alatta, tálalják ezt, és nyers, főtt vagy sült zöldségeket és robogós kenyeret adnak ehhez a mártáshoz. Például ilyeneket mártogatnak benne, hogy karfiol, paprika, édeskömény, sárgarépa, articsóka, zeller, ilyesmi. És egyébként baromi egyszerű elkészíteni magát az ételt, azt is rá lehet, arra is rá lehet keresni, mint a nagyon sok olasz fogáshoz, ehhez is kell szardellát használni, attól lesz az umami íz, viszont nagyon fontos, hogy a szardella használatakor ne kerüljön túlsúlyba ez a halas ízvilág, mert nem, nem a hali ízt akarják ebben erőltetni, hanem csak azt az umamit, amit tud adni. Magát a cserépfazekat azt úgy hívják, hogy fujot, amiben ezt tálalják ezt a mártást, és ebben a cserépedényben is szokták kirakni középre, és ugye az a lényege, hogy különböző ünnepekkor hagyományos, például karácsony körül, ez egy ilyen úgy működik a dolog, hogy szardellás, fokhagymás, vajas, olaj, ez ami hevítve van, és akkor ebben mártogatják bele ezeket a dolgokat.
Hát itt Eko kapcsán, ha már ez az étel szóba jött, ez a banya cauda, akkor fontos megemlíteni, hogy megint egy több rétegű játékkal és egy több rétegű értelmezéssel fogunk találkozni. Kezdjük ott, hogy elhangzott, hogy ez egy piemonti étel, tehát a hegyek lába, ugye Észak-Itália. Most először is kezdjük ott, hogy az olasz hegységnek, ami hangsúlyos szerepet kap ebben a regényben, hát annak a epicentruma az Piemont. Az Piemont, ugye gondoljunk Cavour tevékenységére ebben a tekintetben, tehát tulajdonképpen az olasz hegység onnan valósul meg, ahol Umberto Eco meglátta a napvilágot, nevezetesen Alessandriában született, és hát itt jön be egy nagyon fontos dolog, hogy ezt az ételt, amelyet kedvel ez a rendkívül antipatikus antihős, ezt Umberto Eco egyik kedvenc étele. Tehát most, bocsánat, a frivol hasonlítér a szájába adja szó szerint azt, amit ő maga is kedvel. Ugye miért érdekes játék ez? Olvastam egyszer egy kis szöveget, nem tudom, sajnos már kiírta, hogy Ekót megkérdezték egy interjúban, hogy mi a kedvenc étel, és mindenki azt várt, hogy valami nagyon cizellált választ ad, de azt mondta, hogy a pizza. És hát erre azért nem számítottak, mert hát a pizza, az szeretjük meg mindent, azért nem a csúcsgasztronómia terméke. Majd pedig a cikkíró arra vitte tovább a dolgot, hogy igazából, ha meggondoljuk, Eko arra gondolt, hogy ha valahova megy útközben itt-ott, akkor megeszik egy jó pizzát, mert egy jó pizza mindenhol előfordulhat. De hogyha az igazi kedvencére kell fókuszálnia, akkor az a banya cauda lesz az, ami hozzátartozott az ő gyerekkorához. És az viszont egy olyan étkezési forma, amit úgy fogyasztunk, hogy leülünk, és szépen, kényelmesen, nem kapkodunk, nyugodtan. Kicsit hasonló, mint a Krúdi Gyula által megénekelt Gábli étkezése, vagy például a meze, ami ugye a Mediterráneumban fordul elő. Ilyen szép, lassú, nyugodt eszegetés. És miért kell hozzá ennyi minden? Hát eredendően azt tették, ami éppen kéznél volt. A 16. századtól megfogható ez.
És hogyha olvasol róla, akkor látod, hogy ezek a különböző zöldségek, hogyha mondjuk nem voltak éppen, akkor szezonálist használtak például olyanokat, mint a cékla, végtelenül egyszerű dolgokat, de egyébként akár sült krumplit is, hogyha éppen sült krumpli volt éppen és az a nehéz benne, én azon gondolkodtam, hogy lehet úgy elkészíteni, alapvetően ugye mi kell hozzá, fokhagyma, extra szűz olívaolaj, maga a szardella, és vaj, de az nem minden receptben van benne. Most ebből hogy lehet egy olyat csinálni, ami nem lesz halízű, és egy ilyen finom mártogatós tesz? Tehát ugye ez az érdekes, hogy kevés összetevőből készítenek valami olyat, ami tényleg egy ilyen ízes, zamatos valami, és a különböző mártogatók adják meg az egésznek a szépségét.
Én azt hiszem, hogy itt a lényeg az arányokban van, de hát akkor most vegyük azt a rettenetes példát, ha valaki esetleg túladagolja a szardella olajat, mi fog történni, és dominánsá válik a halíz, hát akkor legfeljebb felkiáltanak, hogy ja Istenem, majd ugyanúgy megeszik, tehát ez szerintem egy másodpercig nem lehet kérdéses. Igen. Összeszedtem egy jó idézetet Ekótól, aminek a lényege, hogy mit ír az ételekről. Nem egyszerűen azért mentem élelmet keresni, hogy kielégítsem az ízlésemet, hanem azért, hogy megtapasztaljak egy bizonyos fajta kultúrát. Nem csak ízlelgetni, hanem a megvilágosodást, vagy az emlékezés felvillanását is megtapasztalni. Ugye Eco a szemiotikának volt a nagymestere, ez is megjelenik így gyönyörű szépen, hogy mindennek tulajdonít egy mögöttes, többes, árnyalt jelentést tartalmat, ekképpen az ételnek is. Számomra ez egy roppant érdekes játék, hogy Eco, aki tudatosan megvetendőnek ábrázolja a prágai temető főhősét, a saját kedvenc ételével fésül össze, hogy nincs-e ebben is egy kicsit ilyen tükörreflex, hogy belenézek a tükörbe, és talán picit magamat is látom benne, de tudom, hogy én ez mégse ez vagyok, és távolságot tartok tőle, de valami emberi közös van bennük, hiszen ez a végtelenül taszító figur ugyanazt szereti, amit én.
Igen, szerintem az van benne kettő dolog. Egy, imádott az ételekről írni, és a saját ételeit pedig kidomborította egy kicsit, mert volt egy ilyen kultúrmisszió benne, hogy megismertesse a világgal, ez nagyon sok szor előfordul regényeibe. Kettő, egy olyan intellektuális világból jött ez a pacák, ahol azok az emberek, akik úgy nevelődtek, hogy képesek voltak megírni egy ilyen pamflettet, vagy ármánykodni, vagy bekerülni ezekbe a körökbe, ahol a főszereplő van, hát ő egy intellektuális ember.
Abszolút.
Ezek az emberek pedig keresik a jót, és keresik a finomat, és nem pedig nem elégszenek meg valami egyszerű étele, mert kell nekik ez a fajta táplálék is.
És talán még azt is fölvillantja benne, hogy ez a icipici talapzat lehetett volna az, a jó ételek szeretete és az abban való öröm, ami elindíthatta volna már másik irányba, és lehetett volna belőle egy intellektuálisan vállalható figura, mint ahogyan természetesen ez kiderül a regényből, hogy nem lett. Tehát ez, talán ezt a pici emberi oldalát is megvillantja. De természetesen mögötte van valóban az, hogy ha valaki befut egy ilyen negatív karriert, ahhoz is kell műveltség, háttér, cizelláltság, és ez megint csak egy apróság a főhős személyéhez, hogy veszett antiszemitáról beszélünk, akit az indulatok fűtenek, tombol benne a harag, de igazából kiderül, hogy mindenkit utál. A németeket, az olaszokat, a franciákat, az ég egy ott a világon mindenkit utál, és ez a személyiségének a kulcsa, ezt tudja ellensúlyozni egy dologgal, az evés örömével.
Jó, hát folytassuk innen, hogyha valaki most kapcsolódott be, akkor Umberto Eco a Prágai temető című regényénről, illetve az abban lévő ételekről beszélgetünk Katona Csaba történésszel.